Meg. Ha ma meg nem ölik, holnap elindul.
De még mennyire megígérem, uram.
Isten vele, fiatalem. Eha. Ezt a villogó gyémántgyűrűt is Angliából hozta. Figyelmeztetem, az angolok ellenségeink. És tudja, Timeo Danaos et Dona Ferentes.
Nem az ellenség ajándéka, így hát nincs okon félni.
Hanem ki?
A királynőtől kaptam.
És kivel juttatta el ő felsége magához?
Személyesen nyújtott át.
Hadd nézzem meg magát közelebbről, fiatalember. Ha véletlenül mégis életben marad, nagy ember lesz magából.
Egy sötét szobában várakoztam, és ő felség az ajtó nyíláson nyújtotta be a kezét a gyűrűvel.
Szóval, ha találkoznának, a királyné meg se ismerné magát, hiszen nem látta az arcát.
Így van, uram. De erről a gyűrűről minden...
Hallgasson rám, fiatalember! Ezt a gyűrűt azonnal vigye a legelső ékszerészhez, és amennyit kínál érte, adja oda annyiért! Adja oda!
A felséges asszony gyűrűjét soha
legalább fordítsa befelé a követ, szegény bolond. Köztudott, hogy a gaszkonyi nemes ifjak vajmi ritkán találnak efféle kincset otthon az asztalfiában. Na, sok szerencsét. Mielőtt elindul barátaiért, feltétlenül nézzem be hozzám.
Féle csak zavarnám. Valószínűleg hajnalban indulok.
Maga bármikor fölkeresett. Bejelentés nélkül jöhet. Bármikor.
Jelentsd uradnak, hogy Cavoir Garda kapitány akar vele beszélni.
Nem tehetem, uram.
Hölgy van nála?
Nem tudom.
Beteg.
Isten óvja meg a gondolat.
Hát akkor... Alszik! Azonnal kerst fel, és mondd neki, hogy a bíboros úr üzenetét hozom, aki nagyra becsüli a gazdádat, és késedelem nélkül látni akarja.
Mondtam, uram, hogy nem tehetem. A gazdám ugyanis elutazott.
Mind, elutazott? Hová?
Champagneba, Trojába.
Na, mikor ment el?
Tegnap este.
Ide figyelj! Mondd meg a gazdádnak, hogy ő eminenciája igen kedveli, és talán a szerencséje függ ettől a látogatástól, ha a gazdád mégis meggondolta volna magát, és ma vagy holnap visszatérne, jelentkezzen.
Nicsak, D'Artagnan úr. Hát visszatért. Napok óta nem láttam sem magát, sem a tisztelt barátait. És nem hiszem, hogy Párizs kövén lepte be csizmáját a por. Láttam tegnap, Planche ugyancsak megdolgozott vele.
Eltaláltam. Kisebb úton voltunk a barátommal.
Messzi jártak?
Csak itt a szomszédban.
Igen.
A Forzsi gyógyfürdőbe kísértük Atoszt. A barátaim ott is maradtak vele.
Uraságot pedig visszajött, értem. Nyilván nagyon várta valaki Párizsban. Valaki. Egy csinos nő, egy szép asszony.
Bonaszió, a veségbe lát.
És most buzgalmunk elnyeri a jutalmát.
Bonaszió, úgy olvas a szerelmes szív titkaiban. Mint egy mágus.
Csak azért kérdezősködöm, mert tudni szeretném, későn jön-e haza.
A testi épsége miatt aggódik?
Amióta lefogtak és kifosztottak, mindig, szinte végig fut a hideg a hátamon, ha csikordul az ajtó, főleg éjszaka.
Meg fogom olajoztatni Plánséval, mert valószínűleg hajnalban térek haza, ha egyáltalán hazatérek. Mi baj? Mi baj, rosszul lett?
Úgy elsápadok is.
Semmi. Ne is törődjön vele. Örüljön az életnek, ez legyen az egyetlen gondja.
Akkor ma estére ugyancsak megszaporodnak a gondjaim.
A boldogságtól.
A boldogság már átjárt egészen, de ez még csak a várakozás boldogsága. Ha ez ilyen nagy dolog, milyen lesz a beteljesülés?
Ne hamarkodja el. A nagy várakozás csak csalódást okozhat.
Ne keseregjen, kedves Bonacieux.
Hát, ha a kedves felesége is felkeresi ma este a családi tűzhelynél.
A feleségem ma este nem jöhet haza. Szolgálatban van a Louvre-ban.
Hát ez nagy baj. Olyan a természetem, ha én boldog vagyok, szeretném, ha mindenki boldog lenne. De úgy látom, ez kettőnk esetében lehetetlen.
Uram, indulhatunk. A köpeny terítse magára. Az este hűvösnek ígérkezik.
Szerinte tehát Kavua úr látogatásának olyan letartóztatás szaga volt?
De az ám uram, gondoltam, ha közben mégis betoppanna a hazugságokat, nyugodtan rám foghatja.
Okos volt hátván se.
Tessék mondani, uram, így éjszaka nem olyan az erdő, mint a templom?
Hogy?
Mert az embernek elakad a szava az erdőben is, meg a templomban is.
Félsz?
Félek, uram, hogy valaki hall bennünket.
Na és? Nem valami érdekfeszítő témáról beszélgetünk.
Aj, micsoda ronda súnyi fráter az a banaszé. Nézze meg a szemöldökét, meg ahogy a száját húzogatja. Míg magával beszélt, én megfigyeltem, legalább ötször szint váltott.
Ott egye a fele. Ne gondolj rá.
Az ember nem arra gondol, amire szeretne, hanem ami eszébe jut. Tudja ki ez a Bonacieux? Egy ronda, kuvik, egy fekete halálmadár.
Isten, mi van magával, fiam?
Amiről tegnap este beszélt, uram, oda sújtottak, ahol a legjobban fáj.
Megsebesült? Jöjjön, beszéljen.
Tegnap esti beszélgetésünkből nyilván kitalálta, uram, hogy miért nem indultam a barátaim után azonnal.
Találkája volt.
Este 10-kor Saint-Claude-ban, a pavilonban. Azt is meg kell tudnia, hogy a királynő bizalmasával volt találkám, aki a véletlen furcsa játéka következtében házigazdán felesége is egyúttal.
Nyilván a maga londoni küldetését is ő ajánlotta a királynénak.
Úgy van.
A bíboros tudott róla, hogy a hölgy...
Bonacieux-né.
Hogy Bonacieux-né a királynő bizalmát élvezi?
Hogyne, egyszer el is raboltatta, de sikerült megszöknie.
Folytassa.
A pavilon egy bekerített kert egyik sarkába épült. A kert mélyén kis kulipintyó. A kertész viskója. Minden ablak zárva volt, egyetlen első emeleti kivételével. Ezüstös fény szűrődött ki az üvegen át. Szeriden rezgett az ablak előtt álló hársvág koronája. Ez volt a megbeszélt jel. Semmi sem mozdult. Már azt hittem, eltévesztettem az időpontot, amikor valami puhát éreztem a talpam alatt. Lehajoltam, felvettem. Egy kesztyű. Egy női kesztyű. Páni rettenetben kapaszkodtam fel a hársfára, ágai közül jól beláttam a kivilágított szobába. A szelid lámpafény szörnyű rombolásra vetett világot. A szoba ajtaját betörték, egyik sarokpántján lógott kifordulva. Az asztal felborítva, a padlón szétvert palackok, összetört gyümölcsök. Rettenetes látvány volt. Rohantam a kertész kunyhójához.
Nem tudok semmit, nem láttam semmit. Hagyjon engem békét a fiatal úr.
Az Isten szerelmére beszéljen. Nemesi becsületemre mondom, nem lesz bántódása, ha elmondja, amit látott.
Öten voltak. Három nemes úr Róháton, a kocsis, meg mellette a bakon egy idősebb, köpcös polgárforma ember. Egy létrát támasztottak az ablak alá, és leparancsolták a kiskövért a bakról. Az öreg felmászott rajt. Belesett, majd fürgén lejött. Hallottam, amit azt mondja a három nemes úrnak. Ő az. Azok berontottak. Ebben az időpontban, uram, ez olyan 9 óra felé lehetett, nem hallottam más, csak sikoltozást. Lehozták az asszonykát az emeletről, bedobták a kocsiba, a polgár fölmászott a bakra, a nemes urak lóra ültek, és az egész banda elvágtatott.
Honnan tudja, hogy nemesek voltak?
A kis köpcös gróf úrnak szólított az egyiket. A lámpafénynél láttam, hogy forradás van az egyik arcán.
Rochefort! A bíboros már is visszaütött. És oda, ahova nem is vártam. De még nincs vége. Reggelig kószáltam. Mikor hazaértem, a kapuba házigazdám várt.
Ez igen, fiatal úr, reggeli hétig, a mindenit, és ilyen kimerülten. A csizmáján úgy látom, elég rossz idő járhatott arra felé.
Lehet, hogy az én csizmámnak nem ártana egy kis tiszta víz, de a maga cipője is sír a sárkefe után. Érdekes, ugyanaz a sárga agyag van rajta, mint az enyémen. Talán csak nem tekerhet az éjszaka a Bonacieux mester. Nem illik a maga korában, és főként nem illik annak, akinek olyan csinos felesége van.
Ugyan már, szolgálót akartam fogadni. Tegnap bebarangoltam a Párizs környéki falvakat, ott lettem ilyen csatakos.
Tudja, Bonacieux mester, ha az ember egész éjszaka nem alszik, irgalmatlan szomjas lesz. Egy pohár vizet, ha szabadna kérnem.
Azonnal hozok.
Ha ne fáradjon, majd én beugrom a szobájába.
Ne, D'Artagnan úr, ne!
Ne féljen, nem fogom kifosztani.
De a rendetlenség, ugye?
És? Az ágy meg volt vetve. Látszott, hogy nem aludt abban senki az éjszaka. Bedugtam a kezem a párnák közé, hideg volt.
Világos. A bíboros keveri a kártyát. Bonacieux mester közreműködésével... Kétfelé ütött egyszerre, a királynéra és magára.
Mit tegyek? Hely, ha itt volnának a barátok.
Pillanatnyilag az a legjobb, ha villámgyorsan lelép Párizsból. Én majd tájékoztatom a királynét, hogy Bonacieux-nét megint elrabolták. Lehet, hogy mire visszatér a barátaival, már jó hírrel szolgálhatok. Bízza csak rám a dolgot.
Ha egyáltalán életben találom őket.
Engem kérdezne, uram?
Nem kérdezlek.
Akkor lássa megint Párizst, amikor a hátam közepén.
Ne fecsegj!
Vidéken valahogy szabadabban lélegzik az ember.
Ha még egyszer megszólal, az kiverem a fogaidat. Oda néz! Santi tornyai! Mi az? Megnémultál? Vajon megtaláljuk-e Portost a Szent Márton fogadóban? Ha meg nem szólalsz, kiverem a fogaidat!
Nem tudom, uram.
Ez a legjobb bora, fogadós uram.
Ez a környék legjobb bora, uram.
Figyelmeztetem, ki miben vétkezik, abban bűnődik. Én ugyanis utálok egymagamban inni.
Szívesen vétkezem én, nagy uram. Csak utána jó sok liter penitenciát szabjon ki rá.
De kire ígyunk? Hogy senki meg ne sértődj.
A Szent Márton fogadóban, kérem tisztelettel. Nem az a fontos, kire iszik a vendég, hanem hogy mennyit.
Legutóbb nem ezt tapasztaltam. Az egyik barátom, aki Fárbajra hívta valaki, mert nem tetszett neki az, akire a barátom inni akar.
Rendhagyó eset. Mikor volt ez?
Pontosan 10 napja, körülbelül ilyenkor.
Portos úr!
Mi van vele?
Azóta is szerény vendéglőmet tiszteli meg jelenlétével.
Hála Istennek!
A helyemben nem volna ilyen boldog uram.
Mi a fene? Miért?
Meglehetősen nagy lábon él.
Na és, nagy lábon él, majd fizet.
Nem úgy néz ki a dolog, uram. Mikor egy hét után benyújtottam neki a számlát, kitette a pisztolyát az asztalra, és azt mondta, szétlocsantja az agyát annak, aki még egyszer számlával zaklatja, mielőtt kérni.
Lehet, hogy rossz hangulatban volt, Portosszal megesik.
Lehet. Előtte való este kártyázott.
Ne is folytassa. Mindent?
Bizony. A lovát is.
A király udvar egyik legragyogóbb hercegnője pártfogója Portoszt. Neki potomság egy ilyen kisdet számla.
Nem úgy néz ki a dolog, uram. Portosz úr ugyanis levelet írt a hercegnőnek, és ezt a levelet én saját kezüleg kézbesítettem. A Medvék utcájába, uram. A Medvék utcájába.
Miért? Nem lakhat egy hercegnő a Medvék utcájába?
Hát, lakhatni lakhat. De akkor az már nem igen pártól ilyen költség. Fiatal urakat, mint Portos úr, ezért sajdult meg az én árva szívem, amikor megláttam a címzést. Másodszor meg akkor sajdult meg, amikor megláttam a címzetten.
Olyan szép?
Olyan öreg.
Annál inkább ragaszkodik Portos úrhoz, aki szép és fiatal. Az ilyen előkelő öreg dámák szeretnek reprezentálni.
Tudja, uram, kisod a Portos úr hercegnője?
Jaj, maga nagyon pesszimista ember, fogadós uram.
A valóság legtöbbször engem igazol.
Nyögje már ki.
Kokenárné asszonyság, egy vén törvényszéki bíró, vén felesége. Van vagy 50 esztendős, és játsza féltékeny ifjú megyecskét. Pénzt nem küldött, csak átkokat. Azt kiabálta, Portos urat biztosan megint valami szoknya ügy miatt kaszabolták össze.
Aha, szóval összekaszabolták.
Nehogy említse neki, nagy uram, hogy tőlem hallotta, mert rám gyújtja a fogadót. Az az idegen, akivel összeakackodott akkor, háromszor márdotta beléje a kardját, mielőtt Portos úr hármat számolhatott volna, mégpedig szabályos párbajban. Aztán, mikor Portos úr elesett, és az idegen a torkának szegezte a kardját, és megkérdezte, D'Artagnannak hívják-e, Portos úr csak azt tudta kinyögni, hogy ő Portos és nem D'Artagnan, és hogy el is meri, hogy le van győzve. Azóta se ismeri.
Szóval az a jól vívó idegen, D'Artagnan szerette volna ledöfni.
Úgy látszik.
Melyik szobában van most a barátom?
Első emelet egy. De óvatosan, uram, mert esetleg azt hiheti, megint a számlával zaklatjuk, és akkor nem tudok felelni a testi épségéért.
A pénzt hazol, bújj be! A számlát takarod, mert ennek a párjával locsantom szét a koponyát.
Az Isten szerelmére ne lődözz, elegen vadásznak rám úgyis.
Na nézd csak, D'Artagnan, hát te élsz!
Amit látod!
Öreg címbarát! Na, és azt tudod, hogy velem mi történt?
Nem én, de azért jöttem, hogy megtudjam.
A fogadós nem szólt semmit.
Szinte alig beszéltem vele.
Szóval, a harcias idegennek, tudod, aki velém kötött, amikor utoljára láttuk egymást, szerencséje volt.
És ezért nyomottam most az ágyat.
Igen. Ugyanis már háromszor megforgattam benne a kardomat, amikor, mit tesz Isten, megbotlok, és kificamítottam a bokámat.
Hát ilyen az élet. Hát, bonyolult. Az ember csak ámul, bámul, mi minden történik vele. Szerencsejáték az élet, kedves Portos. Akkor nyer az ember, mikor nem is hinné, és veszít, mikor jó lapja van.
Ne, a kártyát ne is említs.
Csak nem.
De igen. A lovamat is. Úgyhogy meg vagyok bénítva.
Aki veszít a kártyán, nyer a szerelemben. A hercegnőn még megvan.
A baj nem jár egyedül.
A hercegnőnek meg a pénztárcája picamodott ki.
Nem viccesz, D'Artagnan. Írtam neki, hogy sürgősen küldjön 50 aranyat, és nem válaszolt. Nyilván vidéki birtok.